Szervusztok, jó estét, ez a régen minden jobb volt. Magam Csundellik Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt hátrafelé nyilazó történelmi műsorban Laska Pál forgatókönyvíróval.
Sziasztok!
Valamint Dékány László audiovizuális szakértővel.
Kiemelt operatív fővendég.
Igen, műsorunk Hegelével ülünk itt, és amit ma este témát ki fogunk tárgyalni, át fogunk tekinteni, az a magyar televíziózás emblematikus pillanatai lesz. Megint 10 pillanatot választottunk ki, és mindenkit elmondjuk, hogy Antal József halálát azt nem vettük be, mert hogy a mögött nincsen teljesítmény.
Sokan
emlékeznek rá.
Igen, tehát hogy maga, amikor a média munkások követnek el olyan dolgokat, amik, hát hogy mondjam, a BBC alapelveinek nem feltétlenül megfelelőek.
Vagy éppen meghívott vendégeik.
Így van, így van. Elsősorban ezekre a teljesítményekre fókuszáltunk. És hát igen, sikerült egyfajta aranybányára találni. De hát nem, igen, nem biztos, hogy azért ezek a televíziózás aranylapjaira méltóak ezek a pillanatok.
Igen, régebben mindig volt ez aranyoldalak, tehát olyan csatornák, amelyeknek nem tudtak elég reklámot megcsípni, akkor jöttek ez, hogy aranyoldalak, és akkor így emlékezetes pillanatokat visszaidéztek. Na most emlékezetes pillanatokban hát bőven van részünk, de maga az MTV-nek az archívuma, hát ugye akár a Káptalan, és hát ehhez jönnek még, hát ugye főleg a kereskedelmi tévék, amiknek hát a YouTube mint egy ilyen modern memóriája ugye a kultúrának. Na most a pillanatok egy nagy részét, ami 1997-ig történt, arra biztos, hogy mindenki emlékszik, hiszen akkoriban hát ugye mi más is lehetett, volt két csatorna. Nagyjából egyébként az egyes, amit ugye mindannyian néztünk. Ugye Antal József halála azért egy ilyen soha vissza nem térő pillanat, egy ilyen közös élmény, ami egy egész generációt kapott elébe, hiszen akkor mindenki a kacsamesék előtt ült 1993 ugye decemberében, legalábbis a mi generációmból. Most ilyen későbben nem volt, onnantól kezdve, hogy már választani lehetett mondjuk az RTL Klub vagy a TV2 között. Az egyik csatornán mondjuk a lopakodókat nézzük, a Tomb Raiderrel meg a Blizzane-nel, a TV2 meg mondjuk nem tudom, egy Patrick Swayze filmet.
Igen, tehát 90-ig nem jutunk el a filmtörténetben, tehát hogy ez a lényeg.
Na most a 10. helyezettünk, hát azért maradunk a királyi csatornánál, ugye az M1-nél. Hát ott egészen a legújabb korig ugye rengeteg bakival, hibával találkoztatunk, ezeket régebben mindig a szilveszteri adásban összesítették, most ezek egészen szórakoztatóak. Hát ugye pláne mondjuk a kádári korszakban, mondjuk 90-es években, hát ugye a televíziót azért nem kaptott elébe a rendszerváltás, elég, hogy csak arra utalunk, hogy még 2010-ig azért a Napkelte volt az első számú ugye reggeli műsor, ami egy ilyen mindig egy kis kádárizmus volt, bár már privatizált kádárizmus volt a média világában. Na most nem tudom hány ezer dolgozóval dolgoztak, és hát azért amikor még a 2000-es években is ilyen VHS kazettákat pakoltak ugye ki be, azért ott előfordult néhány dolog, vagy amikor kértek egy számot az önök kértékben, akkor nem az volt, hogy vetettek valamit a netről, hanem kb. Egy ilyen barna köppenyes ember, nem tudom én, fogaskerekeket mozgatva szedett elő valamit az archívumból. De azért a legkaotikusabb pillanata az M1-nek a mi életünkben az ahhoz fűződik, amikor 2015. március 15-én elindult az új M1, ugye mint hírcsatorna, ugye a Simics Kagét után akkor a Hír TV-t pótolni kellett, és hát ez lett a koncepció. Hírcsatornával alakítják az M1-et. Na hát én, amit akkor tapasztaltam, az egy ilyen az összeomló frontokon van akkor a fejetlenség, mint amit akkor történt. Hát leginkább egyébként még az időjárás jelentések voltak azok, amik a naponta történt egyébként valami. Tehát a Moszkva fölkerült Magyarország térképére, meg januárban mértek 35 fokot.
Vagy például a nyári melegben ugye alkoholfogyasztását javasolta az egyik.
Ami ugye pár hónapja történt, és tehát már azt hihettük, hogy legalább időjárás jelentés fronton sikerült ezeket a gyermekbetegségeket és apró hibákat, premier közeli problémákat megoldani, de hát nem.
Igen, azt gondolnád, hogy az időjárás jelentés az egy ilyen biztos terep, hiszen mondjuk településneveket kell felsorolni és számokat, de itt is látszik, hogyha így túlvállalják a feladatot, és mondjuk ilyen életvezetési tanácsokat próbálnak adni, hogy hogyan viseljük el a nyári meleget, hát ott azonnal a hiba lehetőség az megjelenik.
Tehát olyan is volt, ugye, hogy valami ilyen csecseföldi háborús felvétel kúszott be, egyszer csak váratlanul, de olyan is akadt, hogy eltűnt egy tudósító. De amikor megvolt a tudósító, hát szegény Péter Árpád a Zalai hóhelyzetről, kicsit nekem a Szökevény vonat című film jutott eszembe, amíg ugye megfagy a jobbfolyt a vonat tetején, vagy a régi Delta filmekben, vagy a Delta sorozat elé lehet látni azokat az északi sarki figurákat, akik másztak előre a hóban. Hát Péter Árpád tudósító, az nem is egyszerűséggel megfagyott.
Hát a megfagyott tudósító története, igen, tehát hogy ott ugye a kép ugye megvolt, de a hang már nem ért el a stúdióból. De ugye a műholdas kapcsolat ellenére sem.
De amit ugye kiválasztottunk, az esetben gondolkodtunk nagyon. Talán bizonyára mindenkinek megvan, ugye, amikor a két farkú kutyapártnak a csirkéje ugye megjelent a stúdióban. Na most arról megosztanak a vélemények, ugye egyesek fantasztikus médiaheknek gondolták. Másfél mondjuk, hogy én lettem volna, ha a Bonyárpád, akkor én gyártottam volna le a két farkú kutyapártot és ezt a csirkeembert, hiszen lehet mutogatni, hogy ez az ellenzék. Miközben a miniszterelnök megvédi az országot, akkor ilyen csirkeembereket küldenek be a stúdióba.
Mi is a kult szó? Alkalmatlan.
Most éppen az, igen.
Igen.
Igen, bár erre eszembe jut, hogy azért John McClane-t is ugye úgy reklámozták a Die Hard 2-ben, hogy az alkalmatlan ember az alkalmatlan helyen, az alkalmatlan időben.
Így van.
Erről szól az életem, mondta ő.
Hát, mint Arlós Istvánnak, hát van ilyen.
Vagy a Karácsony Gergelynek.
Igen.
De tegyük hozzá, hogy akkor is a Die Hard filmekben se láthatunk olyan vetődéseket, mint amivel egy díszletmunkás meglepett minket. Ugye ez éppen a Duna TV-n történt, ami átvette a régi emlénynek a szerepét, de és műsorait is, hát egy kiválság kosárban láthattuk azt a figurát, majd ezt is megírjuk, és videó illusztrációkkal ellátjuk, hogy ugye az a munkás valamikor egy ilyen 15 másodperc késéssel észrevette, hogy élőadásban van, úgyhogy eldobta magát. Persze ez a vetődés úgy sikerült, hogy egyébként kise ugrat a képernyőből és a kameráról, hanem mindvégig rajta marad, aztán elkezdett kúszni.
Milyen munkás? Aki ilyen késő?
Megérkezett Bezsony, hogy Tamás operatív nyomozónk.
Tehát, hogy itt ebben azért egy egész rendszer van benne, tehát, hogy addig a pillanatig, amíg ez nem tűnt fel neki, a lehető legtermészetesebben, hogy mi vont el a figyelmet a lényegről, abban a pillanatban, amikor szóltak neki, mert ő nem vette észre, akkor hirtelen vetődött egyet, tényleg ilyen büdös tornaszőnyegű tigrisugrással, és gyakorlatilag úgy próbálta így észrevehetetlenné tenni magát, de hát abban a díszletben nem lehet észre. Tehát ott muszáj, hogy észrevegyék, és majd, mint egy ilyen Tom és Jerryben így a kéz és láb ujjain így kioldalgott, kiavászkodott valahogy. és hát igen, tehát hogy egészen addig, amíg nem vette észre magát, addig lehető legnagyobb szabadsága grasszált
időre. Közben hallod a zongora futamokat, a lefestés.
Igen.
Igen, ez egy olyan jelenet volt, tehát ugye bakik mindenhol előfordulnak a ugye csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit, de hogy ez egy olyan jelenet volt, ami akár ilyen külföldi karrierre is számíthatott volna, mert tényleg ilyet ritkán látunk.
Nem véletlen a YouTube-on, ugye angol címben is felkerült ez a felvétel, ami való garancia ugye a világsikerrel, mióta a Speak a Hungarian rapperként futotta be felvételt. Na most az aláfestő zene már szóba került, aki zongora futamokkal, hát ugye olyat is láttunk, hogy a maga az aláfestő zene egy ilyen nagyon meta üzenetet hordoz, és mert egy ilyen kritikája maga annak a személynek vagy helyzetnek, aki úgy előkerül. Hát amikor ugye, kevés akkora sztárja volt a magyar televíziózásnak, mint Császár Lőd a 90-es években, aki először akkor bukott meg, amikor a Császár Mozsák című műsorában elsütött a Kap be a faxom poént. És ez abban az időben, amikor még Hank is Ellenmér és Gombár Csaba versenyzett a nem tudom én, az antalista keresztény konzervatív média emberekkel, ugye az új figura a Császár Előd, aki valamennyire megelőzte a korát a magyar televíziózásban, mert egy csipet nyertél klub volt a 90-es évek.
Alig van vége még a médiaháborúnak, és már előd. Vagy még tart?
Igen, tehát ugye ez egy permanens forradalom, és ugye itt is, tehát a 90-es években azért ugye az MTV hatása, az a fajta szabadkézi kamerázás, a öntörvényű műsorvezetők, akiknek saját ötletei vannak, ezek mind ugye szépen finoman kezdtek ugye be óvatoskodni a magyar médiába.
Az öntörvényű az egy szép eufemizmus a felkészületlennek.
Mondhatjuk akár ezt is.
Legalábbis a magyar médiában.
Így van. nagyon gyakran szinonimálja egymásnak, és ugye hát még az E3-on kezdte el ugye Császár Jenő, ez mindig
kellemetlen. Ilyen névvel csak nyerni lehet a magyar médiában.
Így van, és...
És tényleg?
Ugye a Ray Cook's Most Wanted című műsora, ugye a Most Van Itt címmel vezette be Császár Jenő ezt a fajta szabad szájú, sokkal többet magának megengedő dolgot, és hát ugye utána ő már átkerült az MTV-re is, illetve a Petőfi Rádióhoz való távozása után ugye Császár előtt kapta meg ezt a média bohóci szerepkört, amikor is ilyen szombatesti műsorban, ugye a Császár Morzsákban különböző rengeteg telefon volt előtte, amit így ötletszerűen felkapott, ha volt hívás, ha nem, és azokba beszélt bele, és így ilyen rögtönzött szövegeket próbált így előadni. Nyilván ennek egy része gondosan megírt rögtönzött szöveg volt, és hát igen, ebben hangzott el az az ominózus mondat, amikor még ugye mondatokon háborodtak fel, és azok így karrierekbe, illetve műsorokba kerültek.
Akkor még nem következmények nélküli ország voltunk, ugye Fritz Tamás szavaival.
Igen, tehát, hogy következetlen ország voltunk.
Na most, ugye itt ő megbukott, de az igazi nagy bukási az a 98 decemberi autóbalesete volt, amikor...
Hát, ugye,
igen.
Amely rendőr életébe került, ugye egy telibe kapott egy Suzuki-t a maga szuperautójával, és hát utána hosszas viták
volt. Sárga M3-as BMW. Már persze, aki emlékszik rá.
Mit és hogyan fogyasztott a Superstar, de minden esetre egyébként meg tényleg lett következménye, mert a Császár előtt azért 10 évre eltűnt a magyar médiából.
Abszolút.
Sőt, tehát így állnéven folytatta tovább a zenei karrierjét.
Sén 54, és ugye ekként is, és gyakorlatilag a Kult TV-ig, tehát már az ilyen szatellit csatornákig kellett vennünk a Laptop DJ című műsorával, ő visszakerült a tévébe. Ott addig ő folyamatosan az RTL-nek gyártott különböző zenéket.
Igazából az egyetlen igazi bukás volt az elmúlt, nem tudom, a rendszerváltozatban Magyarországon.
Fontos, hogy azért abszolút,
azért,
igen.
Azért
igen.
Úgy volt bukás, hogy ugye az Amestik Péter volt a védőügyvédje, és igen. Egyébként felfüggesztettet kapott, tehát nem akkor egyébként...
Tehát a média bukás volt, és
igen, nem... média bukás volt, de hogy egyébként jó, mondjuk, igen, tehát mondjuk úgy, hogy mondjuk például a Stoll Andrással szemben, aki a valami Amerika 3-ban ugye így szerzett magának egy nagyon komoly szerepet a kokainista...
Kokónak hívták,
a
ugye?
Ja, igen, eleve kokónak hívják a fegyencet. De hogy, tehát, hogy ugye ott felfüggesztettet kapott, amiről akkor egyébként óriási média visszhang volt, és hogy az, hogy egyébként ő mondjuk úgy, hogy ilyen azíliumba, vagy nem is tudom, milyen menedékbe vonult, annak egyébként az részben az is volt az oka, hogy akkor óriási támadások érték, hogy ő a neve miatt mentesült a hátrányos következményekről.
Ugye Frey Tamás éppen aktuális műsorában ugye meg is hívták, ahol egyébként se előtte, se utána nem használt fémkeretes szemüvegben nyilatkozott, ugye egy ilyen rétengóként határozta meg önmagát.
És aztán és... az RTL Klub ugye a császári védekezés címmel tudósított az esetről.
Illetve egyébként igen. Nagyon fontos, hogy a rendőri szakzsargonban úgy volt, hogy Zamecsnik Péter még a szembe lévő Xantusz János gimnáziumban is megvásárolt mindenkit azért, hogy ez az ítélet megszülessen, tehát hogy akkor ennek ilyen nagy
hiszen a vér, mint a pont egy megfelelő pillanatban vált elérhetetlenné.
Így van, egyrészt a vér, mint a másrészt meg egy nagyon fontos, szeretném beszúrni, mivel egy nagyon komoly öreg vetörővel interjúztam, hogy ugye még erre rádobott egyébként elődünk azzal, hogy biztosítási csalást is csinált, antedatálta a saját gépjármű biztosítását, és
nincs az a kis összeg, amiért ne lehetne lehajolni.
És ezen öreg betörő mondta nekem azt, hogy egyébként ez azért volt, mert képzeljétek el, hogy állítólag, legalábbis ezen betörő szerint a Kontikárnál vásárolta egyébként a gépjárművet.
Minden összefügg mindennek.
És hát itt a Boros Tamásékkal éppen üzletelt, és nem volt idő megkötni a biztosítást, és egyébként is be volt kekszelve.
Azt hiszem, ennyire még soha nem alapoztunk meg tízes listában egyetlen egy pontot, csak most fogunk eljutni a 9. helyezettel.
Mert hogy volt egy láglelkű zenei szerkesztő, akiben tombolt az igazság érzet, és amikor Császár előtt feltűnt, ugye a Focus című műsorban, ez már 2008.
A Vacsora Csata című
műsorban. Vacsora Csata című műsorban. Már igen.
Nem,
azt tévéket. Miután ugye már rehabilitálták, és már DJ karrierbe kezdett, Shane 54 névvel elérkezettnek tűnt az alkalom, hogy akkor berakják egy ilyen celebes vacsorázós műsorba, igen. De ott a zenei szerkesztő, rendező, valaki úgy gondol...
Szerintem az egy nagyon erős ilyen trollkodásos belső poénnak lett megfogalmazva, ami hát ugye...
Mi történt?
Így van. Tehát gyakorlatilag ugye a Ice-T Cup Killer című számát keverték.
A Bodycount nevű zenekar Cup Killer című számát keverték az egyik főzős jelenet alá.
Ugye egy ilyen montázs volt, amiben ugye elődéppen tisztítja az zöldségeket, és ez alatt szólt ez a szám. És hát ugye ez azért nem annyira ismeretlen szám volt, és ezt viszonylag hamar ki lehetett szúrni, tehát hogy másnap már gyakorlatilag a comment blog hozta is, hogy éppen mi történt.
Hát ugye Szűz Gyuláék dolgoznak, akik napi 24 órában monitorozzák a médiatartalmakat.
Így van, így a munkát el kell ismerni, és amit belefektettek. És igen, tehát hogy valószínű ez, nem gondolnám, hogy ez ilyen megbeszélt dolog volt, szerintem ez ugyanaz a fajta trollkodás, amit annak idején a 2000-es évek közepén ugye az RTL klub gyakorlatilag szakmány szinten űzött.
Menjünk a 8. helyzetünkhöz, hát ugye a Császár az illuminált állapotában elkövetett balesetével okozott, tehát ugye hatalmas felháborodás botrányt. Na most, amikor ugye a tévében feltűnik egy részeg műsorvezető vagy részeg vendég, az szintén, hiszen ugye a tévé mindig egy valamennyi idealizált világot mutató, mindig mindenki rendben van, mindig mindenki ki van sminkelve.
Úgy kezd, bocsánat, azért Páfi István karrierje után azért ez, mindezt egyébként idézőjelben.
Hát figyelj, egy ír nagykövetet, hát ne viccelne.
De ezt nyugodtan kiterjeszthetjük egyébként az egész médiára, tehát a rádióban éppen, mikor halljátok a mikrofonban a...
Ez egy...
Igen.
Pali most akar hivatkozni Bertolt Brechtre és az elidegerítő effektusra, én már láttam.
Mert ugye ezek alkoholmentes citromos
sörök. Nem, ezek dobozos kólek.
Így, pontosan.
Light.
És hát ugye különösen... Tehát ad egy bizonyos finom ízt, hogy ebben a stúdióban beszélhetünk a Tilos Rádióban erről a témáról.
A na most, amikor a tévében látunk valami nagyon, nagyon részeg ember, ez mindig kellemetlen. Ugye
hát, hogy a részegnek tűnő ember.
Ugye nem tudom, hogy a Halatortánban ugye Nagy Feró feltűnt totál részegen, ami egy ilyen, igen, egy ilyen kiszivárgott felvétel, akár még a műsor promóciós anyagához is hozzátartozhatna, hogy a Nagy
Feró
az adott résznek...
Nem is láthattuk ugye, egyébként, csak,
igen,
csak a hang szivárgott, tehát egy másik szobából a hatalmas őrjöngés.
Igen, és ugye a promóban, mert ugye mindig az adott napon ugye a következő részből volt, azt ebbe belevágták, ennek egy részét. Uh-huh.
Na most, amikor a Bajai Halfesztiválról jelentkezett, meg viszont ott a részek tudósító, az a...
Akiért egyébként mozgalom indult, és nerúgják ki, tehát így szerintem...
Igen, tehát, hogy látszik a megszólalón is, hiszen azért mindig egy ilyen határhelyzetben ugye az alkohol felerősíti ugye a valódi személyiséget, és sokkal erőteljesebben jönnek ki azok a problémák, és hát látszott, hogy ő egy nagyon aranyos, bár nagyon vörösfejű csávó.
Egyszerűen nem tudott nemet mondani. Tehát
igen, őt kínálgatták.
A Paksi Endre szindróma, sok volt a kínálgató jó barátok.
Most
komolyan, te visszautasítanál egy pálinkát egy Bajai Halfőző Fesztiválon?
És ugye ez az egész csoport rajta röhög igazából. Igen. Bence Péternek a szája ilyen Julia Roberts-esen így szétterjel.
Igen, gyakorlatilag az egész arca már csak egy száj lesz.
Egy száj lesz.
Ráadásul ugyanabban a televízióban, ahol aztán az időjárás jelentés közben mondják, hogy a nyári meleg ellen fogyasszunk sok alkoholt.
Elegendő alkohol.
És természetesen egy menedzser tablett, ami
és miközben...
Az M. Giorgio Merkeli cukorka.
És miközben a műsorvezetőnő ugye a kiváló híradós lánya felső középosztályból.
Próbál így jelezni.
Próbál így jelezni, inkább így...
Mi az anyád van? Most erre én mit mondjam, gyerekek?
Mint a Forza Nikalanyém, a Priscilla Presti, tehát amikor így látja az álló dákót, ugye.
Igen,
Fort Berlinnél, tehát nagyjából
a arc. Kellett kérdeznem, tehát igen.
Ő ki a tekintetére. Úgyhogy egy ilyen ennyi undorral végül levált.
Igen, ez egyébként ilyen Parakovács Imre, vagy ilyen Perjén Zoltán
kellett. Na, de hát a csúcs, amikor ugye nem csak a vendég, vagy a bejelentkező, hanem maga a riporter is, hát ugye meglehetősen ittas volt. Ugye Demcsák Zsuzsára végül
vagy
azt mondták... Demcsák Zsuzsára azt mondták, hogy meglehetősen fáradt volt, mert úgy dolgozta magát. Most szerencsétlenül egyébként éppen ez volt egy ilyen válásom, de azért...
Hát ez mind a mai napig keressük a munkájának az eredményét egyébként. Tehát, hogy én értem, hogy sokat dolgozott, de hát azért...
Ugye, alapvetően az volt a helyzet, hogy a Kálmán Olga átigazolt a Hír TV-re, és helyre hozták Demcsák Zsuzsát, hogy pótolja. És erre mondta a Puzsér Robert, hogy aki pont egyszer foglalkozott ezzel a jelenettel, hogy egy ilyen egy 120%-os Demcsák Zsuzsa se tudta volna pótolni Kálmán Olga kvalitása, hittem, hogy...
Egy 50%-os Kálmán Olgát sem
sikerült volna. Hát nem, hogy egy meglehetősen tényleg egy ilyen kicsit lehet, hogy maga is tisztában volt ezért, és úgy gondolt, hogy egy kis szíverősítővel ugye...
Nem tudhatjuk, de...
Nem tudhatjuk, de akár be is konyakozhatott mondjuk adás előtt. Minden esetre ugye pont a Szanyi Tibor volt a vendég, és hát az egész beszélgetés ugye, mint
hát
a...
House volt az egész.
Hát ő sem alkalmazta a folyadék megvonást.
Tehát az egész a Dallasban lehetett ilyet látni, mert akkor Cliff Barnes ugye beszélget a megborult Samantával, tehát ott voltak hasonló jelenetek.
Igen, az egy teljes szürreáli az a műsor rész, és
illetve, hogy Zsuzsanna szemei nagyon szépek egyébként, hogy így
amúgy is, de hogy itt különösen így a helyzetük vesz fel egy bizonyos speciális helyzetet.
Hát, hogyha elemlámpával belevilágít, azt lehet, hogy késletett reakciót kaptál volna.
Hát, ha egyáltalán kaptál volna bármit is, és...
Miközben ugye tudjuk, hogy ő is a magyar szervezetbűnözés és alvilág vagy felvilágnak oszlopos tagja, amennyiben a Varga művész urat, ugye a Citadella tulajdonos
a terasz, igen. Is, igen.
Jó kapcsolatokat.
Azt hittem a kormány szóvivői rövid karrierre gondolsz,
ja,
de
igen. Az lett volna a másik. De nem, nyilván egyébként szerintem az a meglepő, hogy Demcsák Zsuzsa egyébként ez a Biedermeier gondolatvilágot. Tehát ő róla nem képzelném el azt, hogy van annyi vér benne, hogy rendesen beszittyózva jön be. Szóval ő annál...
Hát most, hogy már harmadjára vagy másodjára veszik el a jogosítványát itt a vezetés miatt, így talán el tudod képzelni, nem?
Hoppá, ezek szerint a Velvet.hu többet kéne forgatnom.
Illetve ugye Stoll András is így kezdte a karriert.
Néztem, hogy ilyen kis göbölded mellei vannak, de hogy... Aha, tehát, hogy
figyelj, szerintem ezek ilyen kulturális különbségek, tehát hogy valahol azért még belefér egy, nem tudom, nálunk ugye zéró tolerancia van, ha megállít a rendőr, de valahol azért belefér egy kis izé.
Akkor lehet, hogy Demcsák Zsuzsa
télen hidegben.
Ellenszélben. Igen, ez így abszolút. Igen,
látom
igen.
Egyébként azt az elterelés.
Burdaszabás, mint alapján.
Ráadásul ez valamilyen reggeli műsorban volt, nem?
Tehát, abszolút, ez az igen,
igen. Ez egy nagyon reggeli műsor.
Reggel felkelsz 3 órakor, 4 órakor, beér 5-re.
Végül is nem disznóvágásra mész, tehát, hogy ahol nyilván ugye ott kötelező körök vannak, ugye hajnal...
Vagy Bajai Halfesztiválra.
Vagy egy Bajai Halfesztiválra. Illetve hát ugye Göncz Árpádnak is volt egy ilyen története, amikor így a 18. pohár tokai borkóstolónál mondták meg neki, hogy mi vissza szoktuk köpni. Tehát,
Na menjünk a 7. helyzetünkhöz, ugye műsorvezetőknél maradva. Hát vannak a műsorvezetők, akiknek semmiféle pótlikra vagy tablettára nincs szüksége, tehát így alapból hozzák a
vállalhatatlan.
Igen.
Akkor igazán vállalhatatlan egy műsorvezető, mondjuk, amikor én nagyon keménynek hiszi magát. Ugye a klasszikus ebből a szempontból Schwabi Andrásnak az Orbán interjú lesz. Tehát mondjuk a császár előtti bukáshoz hasonló volt Schwabi András, aki 2006-ban úgy gondolta, hogy akkor számon kéri Orbán Viktort, ugye az ellenzéknek az éppen visszatérni akaró vezetőjét, és hát úgy beégett, hogy így 5 évre eltűnt a képernyőről, és csak producer volt. Hát így zizeget össze-vissza a papírokkal.
Az borzasztó kellemetlen volt látni,
a
amikor ez a fajta...
Levette, ugye a honlapjáról ezt a beszélgetést.
Igen, hát nem véletlenül. És tényleg tehát, hogy amikor a pusztán az ambíció van meg, illetve amikor egy szerkesztő tanonc összeállít egy ilyen féloldalas anyagot egy bizonyos kérdésről, és még abba sem éjjül el igazán a riporter, hanem így gyorsan ránéz, és akkor mondja, hogy ő már tud mindent. És gyakorlatilag egy ilyen csuklóztatás volt az a, nem tudom, 20 perces interjú, amiben rendre Orbán Viktor másfél mondattal alázta meg Schwabit, gyakorlatilag ott, ahol akarta.
Igen, egyébként... De ezt ugye ezt így le tudjuk tudni azzal, hogy lényegében egy ilyen szakmai alkalmatlansággal...
Minden, de bármilyen téma, akár szakpolitika, akár általános kérdés, ugye, sehol
ugye,
nem volt.
Ugye nagyon sok olyat kiválogattunk ez a csoporthoz, ahol lényegében ilyen emberi alkalmatlansággal találjuk szembe magunkat. Tehát mikor kijön a riporterből, ez valamilyen szintű silányság.
Igen, hát ilyen... egy ilyen emberi, hogy mondjam, a lehető legrosszabb emberi tulajdonságok jönnek.
Igen, fontos szerintem, hogy itt a Schwabit már azért elfelejtjük annak tükrében, hogy azért vannak már Hut Gergelyek, tehát hogy már vannak olyan karakterek, akiket tehát amikor a pesti srácok rakja ki azt a beszélgetést, ahol a Dévényi Istvánnal vitatkozik, és a pesti srácok kommentelői írják azt, hogy talán Gergőke el kéne húzni a csába, és amikor a Gulyás Marci mikroadományostól küldi el a Brébe, akkor egyébként, és ugye ezt mindezt a pesti srácoknak a borgőző Sambrózi Áronon nevelkedett lelkülete is azt mondja, hogy talán ez kellemetlen. Ahhoz képest egyébként a Schwabit teljesen visszafogott még, ha tetszik. Tehát,
na jó, akkor nézzük, kik voltak Schwabi alatt.
Kik voltak Schwabi alatt. Ugye Dévényi Tibor, ugye, amikor megalázott a duci kis fiú, tehát egy ilyen, zöld, nem tudom, Győri Etó
mezben. Még a 80-as években, amikor még tényleg másfél csatorna volt, és amikor még tényleg hogy mondjam, egy gyerekműsorról van szó, ahol a felnőtt tökéletesen kihasználja a...
Mondanám azt, hogy intellektuális fölényét a Dévényi Tibornál,
hogy erről beszélt. De hát ugye ő maga is egy viszonylag korpulensebb testalkat, tehát hogy ott sem, tehát hogy nem kifejezetten a gazdag levesekről volt szó.
Mit is használ képet, Pari, akkor?
A fölényét, az, hogy ő nagyobb. Ő nagyobb kövér, mint a kisrác. Tehát, hogy pusztán ez a
tétel. Ehhez képest ugye, amikor kiszivárgott a Z Plus televíziónak
a... Csak még annyit, hogy ugye a táncos lányok mellé kívnak a közösségbe nyertes kisfiút, aki egy ilyen rajta feszülő, ilyen Győri Etó mezben szerintem kisétel, és Dévényi Tibor első kérdéseként megkérdezi, hogy enni szeretsz jobban, vagy táncolni.
Igen.
Na, és ez jött, na, ugye,
ehhez képest Sebestyén
Balázs, a 90-es évek végén.
Az Z Plus TV-nek a kiszivárgott felvételén, ez abból a szempontból nem akkora szemétség, hiszen ez nem került adásban, ez ilyen önmagukat szórakoztató dolog volt, de ugyanakkor a görénység volt egyébként, amikor azt hiszem Gyulán
a megálló
műsorban kérdezgettek gyerekeket, és...
Ugye ilyen klip kérős műsor, és általában ugye... középiskolás fiatal lányok voltak ugye az áldozatok, vagy illetve, tehát az a korosztály, és igen, valóban az egy folyamatos csesztetés, trollkodás, bárminek lehet nevezni.
Hát leginkább a fiatal Caligulára emlékeztető a legendás Tinto Brasso.
Eleve vállalhatatlan az a sapka, vagy nem tudom, amiben egyébként ott mozog, és így rászkódik a csávó, meg rángatózik, és azt hiszi, hogy marha vicces, és egyszerűen borzasztó az, hogy vannak ezek az ilyen elviszlek magammal kezdetű tévéműsorok, ahol ezt aztán Sebestyén Balázs egy ilyen mászba csomagolja, és mint egy egyébként távolságtartóan rátekint önmaga ifjúságára, és hát erről ilyen...
Fiatalság, bolondság.
Igen, de sajnos egy kicsit több van benne, mint amennyit igényelne az Üvegtigris 2-ből a kollega, akinek mindig oda kell adni a tyúkot, mert hogy egyszerűen tényleg úgy tekint erre, mint hogyha ez egy ilyen médiatörténeti válság pillanat lenne, miközben egyébként csak egyszerűen sima prostóság volt, és ő egyébként meg egy pöcs volt itt szabad idejében.
És ugye azok a felvételek,
a használat a 90-es évek ilyenekre bontja le.
Igen, de ugye amik még ugye kikerültek ugye a Liruról, vagy Rákai Kálmánról, vagy bármilyen ugye akkori Z pluszos műsorvezetőkről, az ugye mind az betudható tényleg fáradtságnak, napvégének, stb. De itt egy kifejezett akarat kellett ahhoz, hogy valaki beszólja. Hát így is fogalmazhatnánk.
Na igen. Most menjünk, de aki megnyerte ezt a kategóriát, van lejjebb. Tehát amikor ugye Hajdú Péter már eleve, tehát már az a legalja lehetne ennek az egész műfajnak, amikor három bevándorlót, nem tudom én, Kukit, Josi barátot és Pákót, ugye azzal szórakoztatja a közönséget, hogy akkor tessék magyar nyelvtörőket szavalni. Most ezek után ugye Pákó ugye kirohant, hogy ő beszart. És mi történik?
Jelentsen ez bármit is.
Mi történik, hogy a stúdióba kirohant, hogy Pákó, hogy beszart? akár.
Végül is hát, van ilyen, csak nem szokták bejelenteni általában.
Hajdú Péter oda megy, megszagolja a széket, majd közli, hogy tényleg beszart. És szinte látom, hogy ezt a poént, ezt Hajdú Péter 3 nappal előtte kitalálta, és már 3 nappal előtte kuncog saját magában, hogy akkor ezzel fogja szórakoztatni a nagy érdemben. De tényleg milyen, ezt mindenki nézze meg.
Biztos, hogy egyébként ez két, mert hogy én pont ugyanilyennek éreztem ezt is, mint a, amikor rágógumit cserél valakivel. Van egy ilyen is, amikor rágógumit cserél a vendéggel, és az, abban is pont azt éreztem, hogy igazából nem tudja kezelni a spontán helyzeteket. Tehát én pont fordítva értettem a Hajdú reakciót. Tehát én azt éreztem, hogy ez a csávó így nem tudja lereagálni azt, hogy a Pákó ordenáré volt a tévében. Tehát hogy szerintem azt ott pont nem rendezték meg. Vagy,
mennék bele egy ilyen dologba, mármint olyan értelemben, hogy simán mind a kettőt én el tudom képzelni. Tehát, hogy Hajdú Péter riporteri, illetve egyéb kvalitásairól megvan a nagyon jól körülhatárolható véleményem. Tény és való, hogy producerként mind a mai napig ugye jelen van és működik. Berki Krisztián erre az élő, vagy félig élő példa. És nyilván, tehát hogy ez Hajdú Péter pozícióvesztését is jelzi, hogy Berki Krisztiánnak kell lennie ahhoz, hogy valaki mellé álljon. És hogy egyébként, tehát már korábban a névsor felvételein is látszott, hogy Dömsödi Gábor mellett ő mindig egy ilyen samesz, egy aki így adásonként kb. 2 mondatot mondott, és azt is fahangol. És egy
polgármesternek kellett volna lennie. Valahol inkább, mint ezzel.
Hát igen, hát igen, állampusztán például.
Mert ilyen sufni tuningos Gyárfás Tamás egyébként egy picit a csávó, mert hogy ez a semmi tehetség, de nagyon kemény
ambíció.
Ambíció, igen, és keménység, és egyébként. A doktor Mogáccsal cserélt rágógumit, bocsánat.
Ja, menjünk a hatodik helyzetünk össze, már a sufni tuningos Gyárfás Tamás szóba került. Tehát, hogy ugye vannak ezek a Gyárfás Tamásra terjed a legenda, hogy nem tudom én, 60-féle kábelcsatorna be volt már kötve hozzá a 90-es években, és ugye a Hajnali 2-kor kelt néző, mi van a CNN-en, mi van a nem tudom én, a Fox News-on.
Mert ugye nem tudott igazán jól angolul, szóval, hogy ez én úgy tudom, hogy
de
nem,
vizuálisan be tudta fogadni.
Ez mondjuk de ugye, tehát hogy a Gyárfás Tamás
vagy Friderikus Sándor, tehát
a Gyárfás Tamás vagy Friderikus Sándor volt egy ilyen legenda, két nagyon ambiciózus, aki nem talál ki semmit, csinál a nagyon követ, és akkor kézben tart produkciókat. Na most ebből ugye a Napkelte volt az, ami hát uralta végül, és ez lett a magyar politikai reggeli műsoroknak a fogalma. Hát többek között ugye a legendás műsorvezetőknek köszönhetően, hát ezt a Havas Erik és Forró Tamás megteremtették ezt a legendát a 90-es években. Ugye
Lila és rozsdabarna zakókkal.
Mondjuk az fontos, hogy ugye itt a Gyárfás ezt átveszi, ugye, mert ezt a Székely Ferencék alapítják, némi nemű állami kötődéssel, és igazából a Gyárfás forintot hoz, és lényegében az én véleményem szerint innentől az invenciózusság meg is halt. Tehát, hogy
de a Sport Plus focit nagyon jól vezette, tehát az keményen bele tudott kötni.
Az tény, tehát a Lakaté Károllyal és a Sport Plusszal, igen, ott nagyon virított.
Na most ez a műsor többféleképpen is legendás volt, például, hogy a Hornyula akkori megboldogult Hornyula a reggeli szereplései kapcsán tette fel a Tóta Viárpád a kérdést egy kritikájában, hogy most Hornyula vajon direkt egy órával előbb fölkelt, hogy ugye beigyon, vagy eleve le se feküdt ahhoz, hogy
igen,
igen. Vasszeg ráívott egyébként szerintem, tehát bepunyadt egy picit így.
Hát 1953-ban sikerült beállni, onnantól kezdve szinten tartás menten.
Igen, egyébként ez igaz.
És még így is a csúcson volt.
Cölöpökön gondolkodom.
Azok a 90-esek.
Na de ebből a tekintetben ugye másik nagy legend, ugye a Keresztüzben című műsor volt, ugye fantasztikus ilyen montázsal, ugye Rambóval és más-más akciójelenetekkel
kezdődött. És ez a szikla zenéje
az
volt,
a szikla, így ugye? Van, így van. Hát jogdíjat nem hiszem, hogy fizettek, igen, de hát végül is ez lejátszották.
A Fenyő Jánosi iskola. Igen, aki igen, amúgy ugye ambicionált, hogy megszerezze a Napkeltét.
Hát erről mind a mai napig büntető eljárás van folyamatban.
Halálát. De itt ugye Grespik László volt az egyik ilyen
Jézus eredetünk,
aki a Keresztűzben úgy oldottan az a problémát,
hogy hivatalvezető, fővárosi közighivatalvezető volt, igen.
Hát önmagában ez a műsorszerkezet szüli ezeket az őrületesen nagy konfliktusokat, tehát hogyha bemész valahova, és ott áll veled szemben három újságíró, így őrületesen megszopassanak, akkor az emberből kijönnek ilyen gesztusok,
az, hogy például egy ilyen, a Grespikből. Hogy mondjam, egy ilyen Anna Vaganovai mozdulattal így megdobja valahogy egy ilyen kenyérbél darabbal, mint hogyha így, tehát nem azzal a természetességgel, ahogy egy uralkodó aranyat szúr a népnek, vagy kaját a vadkacsáknak, hanem így direkt ilyen célzatosan pont, próbálta.
Úgy gyúrta már eleve. Én láttam a kezébe, tehát már a gyúrásban volt egyfajta izé, hogy a légörvényeket elkerülje.
Én azt hittem, hogy az fika.
Nagyon fontos egyébként, ne tessétek a vadkacsákat kenyérrel, mert nem tesz jót nekik.
Igen, közszolgálati percénket hallották, és...
Grespikkel se.
Grespikkel. Isten nyugtassa. És tényleg, tehát, hogy egy annyira abszurd és annyira oda nem illő jelenet volt, ugye ez a ha megdobnak kővel, holott ugye nem dobták meg kővel, tehát hogy itt már itt bukik a logika.
Igen. Már eleve szóval próbáltak hozzászólni. De igen. Az nagyon fontos,
de jó, hogy ő volt az, aki kővel akart őket visszadobni.
Aki rendesen
ebből a logikából tényleg következett volna.
Aki rendesen meg tudta vágni egyébként a Heti Hetesnek ugye a szereplőit, mert amikor ugye a Verebes István azt mondja, hogy anyád, az például 320 000 forint, jó kemény magyar forintjába került a Verebesnek, és ugye körülbelül ugyanegyibe került a Gálvölgyinek, akinek kellős muciksága. Ugye onnantól kezdve még közölte az Unodival is, hogy engem ne vegyetek, amikor a Grespik szóba került, tehát hogy még képbe se akarok lenni, mert pszichikai bűnsegéd se akarok lenni, és ugye Grespik Lászlónak volt egy ilyen bombója, hogy a minden Heti Hetest fölveszel, de csak azokat tartom meg, amikkel lehet perelni, tehát ez fantasztikus volt a csávó
egyébként. Nem beválasztottunk azt Fábri Sándornak a vendégszereplős a Napkeltében, aki egyébként ugye amúgy ugye a farkasházi tivadar hócipőjéből és abból a világból érkezik egyébként valamennyire.
Egyébként
sőt, talán határozott
teljes mértékben egyébként, mivel ugye a Design Center az a hócipőben jelent meg először, bár egyébként itt röviden azért ezt jelezni kell, hogy Sugár János előszeretettel hozza azt, hogy Bokor Ferenc és Szalai András, akik a Neocik és Bohera működésmódot hozták létre, és az iparművészeti iskolának voltak, vagy főiskolának voltak a tanárai, ők találták ki valójában, és ezt igazából a Fábri csak átvette vagy ellopta. Mindegy is, a lényeg az, hogy egyébként a Fábri itt egyébként, ezt mondjuk úgy, hogy belső sinfóból sikerült megtudnom, mert ilyen fantasztikus kollégák, mint Pető Péter, háttér segítséget nyújtanak, hogy lényegében ebből a hármas kérdező sorból, ugye nagyjából az volt, hogy Verebes István egy rohadt szót nem szólt, tehát beköszönt, elköszönt. A Nagy Józsi volt az egyetlen, aki a mai napig ugye ez a klasszikus...
Az interjú első felében tátva volt a száj.
Igen.
Tehát amikor őket mutatják, akkor a Verebesnek tárt van a szája, és
szerintem lélegzik csak
és
egyébként.
Miután a Fábri megszúrja azzal, hogy a Heti Hetesben való tevékenysége van, miatt ő is
vastag... Feszítsétek meg, hogy igen, ezzel a felkiáltással.
Utána becsukja a száját, és igen, csak a végén nyitja ki, amikor elköszön, de egy darab szót nem szól, nem kérdez, semmit nem csinál.
És ezt egyébként nagyon teatrálisan csinálja. A Nagy Józsi már akkor is azt csinálja, amit azóta is a Szabadfogás és minden más sem politikai műsornál, hogy miközben mindenki ortó módon beszél valamiről, és teljesen összefüggéstelenül, ő nagyon lelkiismeretesen jegyzetel, és próbál akkurátusan pontos lenni. A Bakács Tibor meg ezzel a gyönyörű, készületlen, fésületlen kérdezési stílusával igazából mondjuk úgy, hogy olyan zicsereket ad a Fábrinak, hogy innentől egyébként tényleg az egész műsor azzá degradálódik, hogy a Fábri leiskolázza őket. Vagy nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de szerintem ott a Fábri olyan gólokat visz be ezeknek a figurinoknak.
Hát, van egy ilyen, van hát egy
eleve
ilyen része.
Azzal kezdi, igen, hogy, igen, hogy mekkora felelőssége van neki abba, hogy a jobb és a bal oldal nem áll szóba egymással, és ugye ez már önmagában egy olyan zicser, amiben a Fábri nagyon szépen ki tudja focizni magát, és lényegében az egész Heti Hetest egyébként egy ilyen nagyon érzékletes módon rá tudja húzni, és főleg a Verebes István tudja nagyon jól stigmatizálni, miközben igen, nagyon igen, érdekes, ha valaki újra nézi, mert én amikor beteg vagyok, akkor nézek régi Heti Heteseket, és megőrültök, amikor a 2002-ben ugye a gyulafehérvári történet, ugye, amikor
milyen,
a Kempinski-be a román miniszterelnökkel ugye kocint december 1-én a Megyó, a Megyesi. Képzeljétek, az egyetlen, aki azt mondja, hogy ez nem jó és nem szép, az a Verebes. És tök érdekes, hogy a Fábri megteremti annak a diskurzusát, hogy valójában a Verebes volt a hazabölcse, és mint a hazabölcse folyamatosan az Orbán szídja, pedig egyébként, ha visszanézzük, ő ő az, aki még az egyébként sokkal, mondjuk úgy, hogy radikálisabb Gávölgyi Jánossal vitatkozik.
Hát ugye Marx mondta, hogy a mennyiséget csak minőségbe, azt hiszem a lakálykodásban is ugye 2015 volt egy szint, ahol a balliberális elit nem kellőképpen volt kritikus mondjuk a Magyar és a Gyurcsány kormányokkal, de azért 2010 után azért itt egy ilyen paradigmaváltás következett be, mert ugye a
kritikáról... Azóta sokkal kritikál.
Kritikusabban Medgyesi Gyurcsány kormányokkal.
Igen. Kritikátlanabbul kritikálsabb.
Tehát ötödik helyzetük ugye a lakályok közül. Hát ugye sokféle lakályt meg lehetne említeni. Obersovszki Péter, az ott megbodult Obersovszki Péter, ugye kipörgette a BBC standardot, amikor
Schmidt
Pált úgy kérdezte, hogy gyakorlatilag benyalt neki, és hát mint hogy Obersovszki Péter beszélt ugye Schmidt Pál helyett is.
Hát Schmidt Pálról, tehát hogy így... Igen.
Miközben Schmidt Pál kezét egyébként már elengedték, tehát ezt valószínűleg Obersovszki Péter nem
közölték. Neki nem szóltak.
Hogy a néhány napúval le kell mondani az elnök úrnak a plágium botrány miatt.
Igen, ő lényegében először így felköpte ott azt a történetet, és utána tolta be még a macit.
Ugye amikor vagy az Echo TV-n, ugye Velkovics Vilmos kiváló műsorvezető, 16-17 éves parlamentert kezd el csuklóztatni, hogy az is állítani.
Az mind a mai napig egy érthetetlen dolog. Na ott, amit már egyébként említettünk, ugye a DVN esetnél a felsőbbrendűség érzékeltetése, itt ez a tökéletes geciség. Tehát, hogy amikor már más nincs, már mondani való nincs, csak is kizárólag az, hogy én műsort vezetek, te meg nem.
Na most ugye itt van még ugye Skrapszi Fruzsinának
a... Vilmos. Vagy ki?
Skrapszi Fruzsina, aki...
Egészségedre.
Ja Istenem, az tényleg az a vérszegény kolléginát, szóval komolyan.
De az ő Facebook posztjait érdemes olvasni, mert olyan, mint a 20-as években, amiket írtak a társadalmi értelmiségek a Szovjetunióról. Tehát ez a...
Fú, szegény Kopp Mária egyébként, ha élne, de mondjuk lehet, hogy azelőtt is élvezne. Igen.
Na most ugye ő a Pride-ot értékelte, még a Pride megtörtént előtt, ugye, mert felvételről került a
beszélgetésre. Tudta, hogy mit szeretnének tőle hallani, azt így elmondta, csak nem számított rá, hogy a műsor vezető.
Egy korrekt és becsületes alak.
Azért odáig nem menjünk el, de tény, hogy igen, ez egy megjegyzés volt, hogy hát azért nem biztos.
Igen. Ne beszéljünk úgy valamiről, ami még nem történt meg.
De beszéljünk arra a média történeti pillanatról, amikor ugye a TV2 Tények ilyenek a híradósai.
A Tények és a Mokka műsorvezetői.
Közösen a választ, tavalyi választás előtt, ugye hogy nem is a Fideszre, hanem Orbán Viktorra szavaznak.
Neveket egyébként érdemes lenne felolvasni, de szerintem vette most
neveket akarok hallani.
Eltekintettük.
Hát leginkább Vars Janikorról érdemes talán megemlítezni.
Kiváló Kárpátia száma.
Így van.
Neveket
így van,
akarok hallani, és néha, amikor ezt játsszák, volt már alkalom, amikor a Wittner Máriát felhívták a színpadra. Mint egy vendégszereplő, vagy nem tudom. Vendégénekes. Persze
igen,
nem énekel.
Igen, csak őt fogják a továbbiakban, és mit már ilyet ezek szerint
hát
most
ugye,
már
ugye
nem.
Ez egy ilyen érdekes értelmezése volt a közszolgálatiságnak, tehát, hogy minden ilyen hírműsor ilyenkor. Igen. Szerintem ez nem azt mondom, hogy elvárható, de megjátszható dolog, hogy közelednek a választások, és akkor egy hírműsor így elmondhatja, hogy mindenki menjen el szavazni, mert hogy
ahogy általában az RTL-nél szinte minden választásnál el is
minden,
szokta.
Minden szavazat fontos, csak nem ennyire komolyan, mint ahogy a
egy hírműsorainak a munkatársai mindenki menjen el szavazni, és csak megmondjuk Orbán Viktorra.
Igen, csak mondjuk szerintem ebben van egy olyan is, hogy rájöttek arra, hogyha az RTV-nél ugye a hídgyűlisek a Fidesznek gyűjtenek, érted, ajánlásokat, akkor ők is bevállalhatják ezt. Tehát, hogy igazából lényegében nem oszt, nem szoroz.
Nem, mert ugye a TV2 már ugye annyira az uszályba került, részben ugye Andy Vajna, részben ugye különböző ilyen vidéki örökösnők kapcsán, hogy gyakorlatilag ott már tényleg mindegy volt. Tehát, hogy az egyetlen hely ma Magyarországon valószínűleg tényleg a Róna utca, ahol bármit elmondhatsz. Tehát, hogy aminek ilyen jellegű színezete van, hogyha azt akarod mondani, hogy mindenki szavazzon Orbán Viktorra, akkor ezt így teljesen bele a kamerába, és minden további nélkül.
Ennyire súlyos megnyilvánulásokkal kapcsolatban nekem mindig az a nagy kérdés, hogy ilyenkor leszólnak fentről, vagy csak az ott lévő
jó, kollektíva.
Kollektíva tudja, hogy mi az elvárás, és nem, igazából szólni se kell, mert megcsinálják maguktól.
Ugye ez az, hogy ez a klasszikus ilyen dihotomia, hogy már le se kell szólni, meg ezért, tehát ezt már Krausz Tamás is szerette elmondani, azon, hogy
nem egy Sztálin volt, hanem 30 ezer Sztálin.
Igen, de hogy egyébként itt azért az egy fontos dolog, és annyi, hogy valójában akkor csak annyit mondanék, hogy amennyire 10 évvel ezelőtt az egész tényleg egy ilyen out of blue, out of context volt Ablak Katalin a Hír TV-be, úgy igazából hozzáidomult az egész média, tehát igazából én érzem magam most már úgy, mint Ablak Katalin lehetett még a 2000-es évek elején a Hír TV-be.
Ami nem a Déri Jánosi.
Aki nem a Déri, igen.
Nagyon kezelítünk, amikor ugye, hát egy etnikumot sértegetnek, hát egy egész műsor ugye érdemelte ki ugye a Magyar Narancs publicisztikáinak a bírálatát, amikor ugye az Irigy Honom Irigy zenekarnak a Bazenagy Romalagzi című műsorát, tehát kompletten ezt az egész 3-4 órát ugye lehetett bírálni. Előfordult az, hogy a Mésző Kálmán ugye a Szőke Szikla éppen ugye az Afrikáról, a fáról éppen lemászó néger idegen légiósokat sértegette, vagy Lovas István, ugye Szilo Grint, ugye a sztárlőadót. De a kedvencük, ki a kedvenc szociológusunk, ugye Dezsőfi Tibor az, aki ugye maga a progresszivitás, és hát én mindig inspirálóan olvasom a Melankóla közéletérzés című köteteit, mert tényleg tehát...
A mafiózókban Paul Gaultierinek van egyébként ugyanolyan összes bevágása egyébként, mint
na most hát, igen. Hát, hogy amikor a Székely himnusz egy középszerű műdal ként minősítette, és Alakár című műsorban.
Story TV Alakár című műsorában,
ugye már két, Szombathely Palikánál, édes Istenem,
maga a körítés,
két Lakaté Károly.
Remi Mertenben flambírozott pomerániai fácán között. Ja. Egyébként így pertengentem meg
az ózdi cigányomodásokról, érted, ezért flambírozott marhazselék.
Kijött a száján ez a minősítés, és akkor az Ómolnár Miklós és a
Pesti László.
Pesti László ezt nagyon zokon vették, de nem annyira egyébként, hogy az evést abba hagyják. Tehát a Pesti,
az fel sem merül.
Pesti ugye persze, folyamatosan persze. Ott falatozik, ott lógnak a szája szélén mindenféle szószok és húsdarabok.
Igen.
Az a baj, hogy ott a Bangó Margit az, aki igazán leiskolázza egyébként a Dezsőfit, és egyébként ebből a szempontból szar az egész, meg kínos szerintem az egész ilyen, mondjuk úgy, hogy most már összeszorultunk, érted, mint a Trianon után az a csonka Magyarország, érted?
Mert itt volt a Bangó Margit?
Hát mert a Bangó Margit mondja azt, hogy lényegében ez ugyanolyan, mint hogyha te a zöld az erdőt szólnád le azzal, hogy ez egy nagyon egyszerű kvázi buta népdal.
A cigány himnusz. Azt mondja a Bangó Margit, hogy ő is megsértődött volna, hogyha a cigány himnuszt így minősítette volna, és a Pesti erre így ráugrik ilyen vércse karmokkal, és azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos mondat, mert hogy a cigány himnuszt nem merte volna így minősíteni, mert azt nem merte volna, mert hogy az nem PC.
Egyébként viszont ebben igaza van szerintem, ebben sajnos az a baj, hogy a Pestinek szerintem igaza van. Tehát, hogy a legrosszabb egyébként pont ebből a szempontból a Pestiben az, hogy ő neki van néha van
olyan dologról
intuíciója.
Beszél. Az a baj, hogy olyan dologról van szó, például, tehát olyan dolgot hozott be a Bangó Margit ebben a dologban, amiről ugye a benne résztvevők nem tehetnek, míg Pesti viszont tehet. Arról, hogy ő milyen meggyőződéssel él.
Ezt most nem értem.
Pusztán azt mondom, hogy az, hogy valaki a cigány himnuszt jónak találja, illetve cigány származású,
igen.
Az egy tőle független tulajdonság. Az, hogy valaki azt mondja, hogy ő most ilyen irányultságú, vagy olyan irányultságú, jó, vagy értem. Nem Székelynek született, de felvállalja...
Csak hogy én is értsem.
Nem tudom, hogy a Pozsonyi úton miket szoktatok beszélni, de igen, nyilván.
Én a Pozsonyi úton, legutóbb a Petőt kerestem ott, érted, de nem találtam, de csak az alsó.
Rányjuk a harmadik helyzetünk
az... Kalamár Tamást egy kutyával van.
Ahol Bangó Margit szintén ugye emlékeztetesen nem tetszését adta ugye elsőről ugye Rumi Trékának.
És Bódi Szilvi.
Bódi Szilvi, igen.
Miszerint összebeszélnek ugye a pontok tekintetében. Ez ugye egy nagy tévés kiakadások. Valamiért érdekes módon ezek jelentős részt fűzős műsorokhoz kötődnek.
Asztal mellett mindig felmegy a pumpa.
Valójában, tehát hogy most egy ilyen... Nyilván óriási titkot árulok el, ott a szerkesztőknek óriási problémája az, hogy hogyan lehet öt tökéletesen különböző habitusú embert egy asztalhoz ültetni, hogy ne anyázás, verekedés, egyéb dolog legyen belőle, és ehhez a legkézenfekvőbb dolog az, hogy kezdjenek el bizonyos alkoholtartalmú italokat fogyasztani, mert az előbb-utóbb kihoz egyfajta közös platformot. Na már most, hogy ezt kinél kell, kinél kell alkalmazni, milyen mértékben, hogyan, mi az, ami még felvehető és még leadható minőségű, és mi az, ami már nem, ez mindig egy ilyen örök kérdés, ami nyilván ugye a benne résztvevők intelligenciájától is függ. Hát, Domu Roland, hát hogy mondjam, gyakorlatilag fel sem merült, hogy ilyen gátak lennének.
Na, Domu Roland kiakadása ugye halatortámban, ez az volt, amikor nagyjából a sitről kijött.
Igen.
Az éppen aktuális róla.
Tehát amikor egy Domu Rolandot kb. Ilyen megszkediként képzeltem el, és egy aggultam Andy Vajnáért, hogy az asztába kiraktak egy darabot, amikor Domu Roland szabadult.
Mindig ott ült gatyán kerítésén. Befelé nézve, miközben a augusztus 20-ai tűzijáték ment fölötte.
Hogy valaki a halatortámban nem nyeri meg a versenyt, mert nem kap elég pontot, és ezen kiborul.
Kelemen Anna eltűnt, és neki ez fájt igazából.
Nem, teljesen félreértitek ezt az egészet. Roland megfőzött egy jó magyar pörköltet, és egyszerűen nem hagyhatta, hogy ne a magyar pörkölt diadalmaskodjon.
Tehát a nacionalizmus munkát
a
Tehát, hogy nem a saját egója volt az, ami dühöngött, hanem hogy egyszerűen összehasonlította a heti menüket, és úgy gondolta, hogy nehogy már, hogy ne a marha pörkölt győzzön.
Igen, az van zsenes, hogy ilyen matchbox királyok tudnak ott itt keménykedni egyébként. Tehát, hogy szerintem egyébként persze. Tényleg, tehát Domu Roland egyébként, tehát mindenki becsicskította szerintem ebben.
Akkor is lerakta a Lolatét, hogyha csak Ferrari volt nála, tehát.
De...
Na, féltem a tévé előtt, de ellenben mondjuk, amikor Havas Herrik, ugye Pákónak a csoki faszán kiakadt a TV2 aktivitijében, akkor így valami felemelőt éreztem. Tehát amikor a, tényleg, amikor Havas Erriknek valami a Thomas Mannnak tűnik, tehát az addig zsidó keresztény kultúra őrének és a humanizmus nagy alakjának Fekete Pákóhoz, meg az egész aktivitijához.
Ott valószínű abban a jelenetben ér véget a 2000-es évek teljesen ilyen explicit televíziózása, ami tényleg csak a lehúzásról, és tényleg csak a... Tehát egy ilyen exploitation television megy, hogy valószínűleg ez lehetett az a pont, amikor Havas így felháborodott, hogy most már legyen elég. Tehát, hogy értem én, hogy vicces, meg értem én, hogy nézettség kell, de a csoki fasznál álljunk meg.
Igen, viszont mikor, tehát hogy megmondta, hogy csoki fasz no, de az indoklásban aztán 4-5-ször használja a fasz szót, tehát hogy...
Szerintem ez karakterkérdés.
Igen, ott indokoltnak látja.
Igen.
Jó, egyébként ő szereti magát ebbe az egész kontextusba helyezni, és ugye nyilván férészegen, meg ugye a Fábrival ilyen videócsetekben, érted, a Táncsis díjáról értekezni.
Ó, igen. Ne, hát ugye, igen, tehát gyakorlatilag nem kell ahhoz Geiger Müller készülék, hogy Havas Henrik arcát felfedezzük.
Na, akkor a csoki fasz után jön egy igazi fasz, ugye a 2000-es évek...
Na, Péter!
Már kizsákmányoló televíziózás, hát ugye mi lehetett kizsákmányoló, mint amikor a reality megjelennek, ugye a 2000-es évek elején, ugye a Big Brother és a való világ elkezd versenyt futni, és hogy nem, ugye a Big Brother Renátónak éppen akkor ez kangörcse, amikor elindul ugye a másik csatornán a való világnak az első adása, ugye az első reality dugás, 2002. szeptemberében ugye Big Brother-ben történik meg, az volt a szerencsétlen, hát ugye BB Évi, hát többször megjárta a sztori címlapját, és még többször a különböző klinikákat.
Mindenféle rossz hírekkel. Ugye mindig úgy gondolunk erre, hogy a való világ, a magyar fejlesztés az ugye viszi a prímet, mert hogy ott sokkal direktebben pakolták bele a szerkesztők a mindenféle dolgokat, tehát hogy azért minden évadban volt legalább egy pornós, ha nem sikerült bekasztingolni, akkor beküldtek valami híreset.
De ez egy tanulási folyamat volt. Tehát
de az
Big Brother kezdte a
provokációt. De az első sugárzott média dugás az mégiscsak a Big Brother-ben volt.
Igen. Amikor van, próbálnak inhalálni a kollégák, valóban így van. Ugye a holland kemence jelleggel.
Ugye hallod, Reni, rosszul van az Évi felvezető mondattal, sikerült ezt a olasz felmenőkkel is rendelkező fiatal embert becsábítani a hálószobába.
És tényleg az a nyuszis papucs mozgása az azért egy ilyen abszolút, ilyen megmaradt így a lelki retinámon.
És tényleg egyébként tényleg ilyen kovi filmek, ilyen rendes Csabi, hogy ott csattog rendesen, tényleg évi.
Ne, abszolút lehet, hát nyilván ennyi, fel
ennyi volt maradt meg egyébként, tényleg most legyünk
őszintén.
Mert legalább, mert ugye az évben egy ilyen protestáns etika szemben, érted, a való világban, érted, a Szabolcs, érted, aki rendőr is volt, meg motort vett, meg rendesen befektette, érted, mert
évi... Már de nem úgy.
Hát nem úgy fektette, úgy is nyilván fektette, de hogy más, tehát hogy ő meg ugye ez a, tehát hogy a való világ két első hőse között van egy ilyen nagyon érdekes, az egyik az életet nagyon habzsolta, mert Évi mindig úgy nézett, kérted, mint az Alatnai Sarolta 50 év után, az egyik leharcolta, tehát így konkrétan két havonta, a Szabolcs meg ugye mindig ilyen befektetési bankárként próbálta beállítani magát, és ilyen különböző pózokba állt, érted, egy ilyen valamilyen Yamaha robogó mellett, érted, mint egy fajta.
Amíg aztán rendőr nem lett, ugye, Doszpot Péter tanítványaként.
Így van, hát ugye ki nem másnál, hát ugye a legjobbak neked tanulni. Egy MSZP-s karrier
után.
Így van. Ugye az Emplényi Gyurinál is volt ugye testőr, ez a drága Doszpot, de hát...
Az úszó,
így van, ő két évig egyébként leszerelt, csak ezt nem szokta híresztelni, de aztán visszajött, és akkor ugye ott segített egy nagyon sok életes ügyet életben tartani, hogy még 20 év után is tudjuk ezt, ezekkel foglalkozni.
Most mondom, hogy akkor a rendszerváltás, de Magyarország 10 legrejtélyesebb figurája kapcsán az Emplényi Györgyről még fogok beszélni mindenképpen. De akkor még az első helyezettük, hát azért a Hová tűnt Damon Hill, az kihagyhatatlan ebben a kategóriában. Palik Lászlónak a nagy
Héder Barnával ugye közösen
az ötödölő.
Héder Barnával indult az ötödölőben, ugye egyébként a sportosztály, tehát ugye a sportosztály az mindig abszolút egyébként a profizmusnak a magas iskolája az
emberében. Rozsda Barna az a kókban.
Vicces bolondoz, hát Lakaté Károly óta, érted, Szombathelyi Palika, érted, Rónai Egon gyerekek, hát ezek Istenem.
Nem véletlen, hogy a választási műsor volt, akkor a sportosztályt vezényelték ki. És hát ugye Palik László lett az, akinek ugye az aszfalt lett a kokainja. És hát a...
Igen, és folyamatosan a, az azbeszt és a féktárcsa szaggal kelt és feküdt.
Ja, igen.
És hát gyakorlatilag...
Ugye,
igen, tehát meglepő volt, hogy egyébként pont a Hungaroring ZRT igazgatói székéből távolították el előbb Ausztráliába, majd utána közelebb egy picit a Balear-szigetekre.
Én azt hittem, hogy ezt csak egy-egy ilyen műsort akartak vele tervezni, azért
hagyták. Szerinted véletlen, hogy nem léphet be Magyarország területére?
Hoppá, még több hírt kéne olvasnom,
Palik László. Én azt hittem, hogy Marsi Anikó azért van, azért áll ki Orbán Viktor mellett.
Én is azt hittem, hogy ellensúlyoz.
Figyelj, az, hogy közelebb került 5000 kilométerrel, az már egy teljesítmény.
Hoppá.
Az nem lett véletlen.
Aha. Tehát Laci bácsi, érted, ez-e?
Aha. Hát valamit valahol jól csinált, amit ugye bizonyos helyeken és országokban nem úgy értékelnek, igen, mint igen. Ő értelmezi a
jogot
és a törvényt.
Igen, tudom.
De persze miért csak feltételezzük, mielőtt egy zamácsiniki császári védelemre lenne szükségünk, hogy
megúszunk ezt. Hál' Istennek ezeket az embereket már senki nem akarja védeni. Illetve inkább mindenki szerintem csak így túl akar lenni rajtuk.
De hát, végül is ez a kirendelt védő.
És csak azért mondom, hogy ugye a bűnügyes tévéműsorok top 10-nél ugye várhatóak voltak ilyen ügyvédi megkeresések, de hát legyünk összíték, mindenki inkább így csöndbe elsonfordál ezekben.
Tudják, hogy olyan háborút kapnak, amit el se hisznek, hogyha belénkötnek.
Hát vagy csak egyszerűen nincs értelme, ugye, mert egy nagyobb lángot kap egyébként az, amit simán le is lehet húgyozni, mint egy ilyen kedves.
Pláne, hogyha valakiknek olyan média portfóliók van, mint nekünk, ugye számtalan Facebook oldal, számtalan internetes portál, Fenyő Jánosi a hatalmunk, hogy
bizony, már nem mondjuk. Isten könyörületes, Csundárdik Péter nem lesz.
Bizony. És én most nem akarom egyébként kiszivárogtatni azt az AH-s beszélgetést, ahol az államvédelmi, vagy bocsánat, alkotmányvédelmi hatóságnak a vezetőjével Csundárlik egyébként egyeztetett. Igen.
És nem is állunk meg piros lámpánál, fodrásznál mellett. Úgyhogy köszönjük szépen, ez volt a Régen minden jobb volt, Laskapál, Bezsiny Tamás, Dékány László, Csundárlik Péter.
Egy biztos, hogy Csundárlik Péter. Sziasztok. Nem fogja végig szagolgatni a székeket a műsor után.
Legalábbis bízom benne.
Én is vérjétlenül. Már én kiraktam.
A Tilos Rádió hírei következnek.